Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Péntek óta fel van bojdulva a világ. Az amerikai legfelsőbb bíróság döntése értelmében legálissá vált az Egyesült Államok teljes területén az egyneműek házassága. Mai vendégem Lakner Zoltán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa, politológus.
Jó napot kívánok!
És arra kérem, hogy segítsen egy kicsit megérteni azt is, mi a jelentősége ennek a döntésnek, és hogy miért van ekkora felbojdulás. Ugye Amerikának több államában eddig is legális volt az egyneműek házassága. Mi változott most?
Hát most az változott meg, hogy egy indítvány kapcsán a legfelsőbb bíróság hozott egy olyan döntést, amelyben házassági egyenlőség, és talán érdemes majd arra, hogy beszélni, hogy ők ezt a kifejezést használják, az kiterjed az egész Egyesült Államokra, tehát elvileg minden olyan szabályozás, ami eddig arra épült, olyan tiltó szabályozás, ami eddig arra épült, hogy az államok külön-külön megítélhetik ennek a kérdésnek az alkotmányosságát, az nem vagyok jogász, de tehát remélem nem pontatlanul fogalmazok, de hatályát veszti, és megteremtődik az alkotmányos lehetőség, a szövetségi alkotmány értelmezése alapján arra, hogy házasságot köthessenek azonos nemű párok is az egész ország területén.
Mit jelent ez a házassági egyenlőség pontosan?
Hát, hogy ők ugye nem azt mondják, hogy, vagy az amerikai közéleti szóhasználatban nem azt mondják, hogy melegházasság, hanem házassági egyenlőség, ami ugye valami olyasmit próbál kifejezni, hogy nem valakinek az ellenére történik itt jogszerzés, illetve nem arról van szó, hogy a melegek, illetve az LMBTQI közösséghez tartozók valamilyen speciális jogot követelnek maguknak, hanem éppen ellenkezőleg egy meglévő jogintézménybe kértek bebocsátatást, és a sok helyen idézett egyik legfelsőbb bírói indoklás is ugye éppen arról szól, hogy ez éppenséggel nem gyengíti a házasság intézményét ez a döntés, ez a kiterjesztés, hanem erősíti, mindenki bebocsátatást nyer ebbe az intézménybe, ebbe a valóban tradicionális intézménybe, aki szereti az élete párját, és szeretne egy legális törvény előtt elismert kapcsolatot létesíteni vele.
A hétvégémet azzal töltöttem, hogy hozzászólókkal beszélgettem, civilekkel beszélgettem erről az eseményről, és próbáltuk egy kicsit értelmezni itt a Székelyföldön, hogy ez mit jelent. Most mondom az érveket, és próbáljunk meg válaszokat keresni ezekre az érvekre. A legtöbben attól félnek, hogy itt most elszabadul valamiféle szabálytalanság, vagy szabályszegés, sérülnek a családok, sérülnek a gyerekek, akiket most örökbe fogadhatnak a meleg házasfelek, éppen, hogy nem hiszik a házasság intézményének az erősödését. Nekik mit tudunk mondani? Miért mondhatta ezt a legfelsőbb bíróság elnöke?
Hát először is ezek a félelmek szerintem fontosak, és azért azt is látni kell, hogy az Egyesült Államokban is, hogyha mondjuk a híres Stonewall lázadásra gondolunk vissza, akkor közel 50 év eltelt. Ugye az volt az első ilyen meleg jogért folytatott nyílt küzdelem. Jelzem, ugye azt is szokták mondani, hogy miért nem csinálják otthon a négy fal között, ugye a Stonewall esetében ez egy szórakozó hely volt. Az történt, hogy nagyon is a négy fal között működött ez a szórakozó hely, ami folyamatos rendőri zaklatásoknak volt kitéve, és ezzel szemben történt egy tulajdonképpen egy tiltakozó mozgalom, és innen indulnak a melegjogokért folytatott küzdelmek. Én nem olyan régen, talán egy két vagy három héttel ezelőtt ott voltam egy beszélgetésen nézőként, amit érdekes és szerintem nagyon-nagyon pozitív módon itt Budapesten a jezsuita rend párbeszéd házában rendeztek. Van egy rendezvény sorozat, amit Süliges Gergő ismert televíziós műsorvezető viszt, és egy példamutató van, nívós és korrekt beszélgetés zajlott a meleg házasság mellett és ellenérvelő szelekkel, és ott is elhangzott egy olyan mondat, Szűnyi Szilárd volt, aki hát ellenérvelt, vagy hát aki a szkepszisét volt hivatott ott elmondani, ő ismert ebben a témában írt cikkeiről, és mondott egy érdekes dolgot, ami nekem nagyon megragadta a gondolkodásomat, hogy ő azt mondta, hogy hát ő mégiscsak ugye úgy nevelkedett, hogy a házasság az egy férfi és egy nő kapcsolatáról szól, és ő úgy érzi, hogy amikor neki ezt a témát el kell fogadni, ezt az új közelítést el kell fogadnia, akkor neki kell többet engednie, és nem annak, aki bebocsátatást kér a házasság intézményébe. Lider András vitatkozott vele, aki viszont azt mondta, hogy ez rendben is lenne persze, csak másfelől itt egy hosszú évtizedes, vagy évszázados, ha tetszik, számkivetettségnek a felszámolása történik. Most ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem mind a kétféle érvelésnek van logikája, és szerintem a legfontosabb pontosan az, hogy olyasfajta események legyenek, amilyen volt ez a Párbeszéd házában, még egyszer mondom, a jezsuita rend meghívására tartott beszélgetésen, hogy képesek legyünk megérteni egymás álláspontját, és azt feldolgozni, hogy senki nem beszél semmit mástól. Azok a családok, amelyek a hagyományos formák szerint akarnak élni, azok egyrészt ezután is nyugodtan élhetnek így, másrészt a házasság intézményi és a férfi-nő kapcsolat is elég sok változáson ment keresztül, harmadrészt pedig arra a keveset hangsúlyozott elemre is érdemes talán fölhívni a figyelmet, hogy hát a melegek is családban élnek, pontosabban családban nőnek föl, és egyébként ők maguk is családot alapítanak, egymással élve a felmenőikkel, oldalági rokonaikkal, illetve az életük párjával családot alkotnak, de ezt nem is veszük figyelembe, hanem azt, hogy hol nőnek föl, hát sokszor heteroszexuális családban nőnek föl, tehát hogy a meleg szülőknek nem feltétlenül lesz meleg gyerekük. Ezek a dolgok nem így függnek össze.
Említi, hogy a jezsuita rend szervezett beszélgetést Budapesten a meleg házasság elfogadásáról. Itt a körülöttem felmerülő ellenérvek, félelmek másik nagy része arról szólt, hogy vallási szabályok sérülnek, hogy itt valamennyire a hitében lesznek sértve azok, akik olyan felekezetekhez tartoznak, amely felekezeteknél alappal vagy alap nélkül, de tiltják a homoszexuális kapcsolatokat.
Ez is egy érthető felvetés, másfelől ugye itt nem az egyházi házasság szabályozásával van, az Egyesült Államokban sem, és egyébként az én történelmi ismereteim azt mondatják velem, hogy amikor 1894-ben Magyarországon bevezették a polgári anyakönyvezést, akkor az ugyanekkora, ha nem nagyobb fölzódulást váltott ki, és az én tudomásom szerint, vagy mondom inkább azt, hogy az én meggyőződésem szerint senkinek sem szabad az egyházakat arra kötelezni, vagy arra kényszeríteni, hogy ők a hittételeikkel szembeni magatartást tanúsítsanak. Amiről itt szó van, az az, hogy az egyrészt az állami szabályozás hogyan változzon meg, másrészt azért azt is látni kell, hogy azért több egyházon belül is zajlik erről vita, és keresik annak a megoldását, hogy hogyan lehetne az eddig elfogadottól eltérő, de egyébként ettől még nagyon is létező együttműködési formákat is elfogadni. Hát erről mondom, az egyházak között is van különbség, és az egyes egyházakon belül, akár a katolikus egyházon belül is azért vannak eltérő vélemények, még hogyha ez nem is vált talán főáramúvá.
Én amennyire követem és igyekszem követni, mert nagyon fontos jelenségnek tartom, a katolikus egyházon belül nagyon erős a melegjogi aktivizmus.
Igen.
Nagyon sok katolikus hívő meleg kéri azt, hogy az ő identitásukat fogadják el. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Az mindenképpen intújel, hogy a katolikus Írország Amerika előtt népszavazott, és hát a meleg házasság elfogadása mellett döntött.
Vagy például a szintén katolikus Spanyolországban, ez most már több mint fél évtizede így van.
Mifelé megy a világ? Milyen trendet indít el, vagy erősít ez az amerikai döntés? Mi következhet ezután?
Hát ez a kérdés, ez most már hosszú ideje a világpolitika egyik legfontosabb témája, mármint hogy a világ jelentős országaiban ez egy fontos vita téma, és van egy olyan érzékelhető vita, ami valahogy úgy írható le, hogy minél erősebb a meleg mozgalom, annál erősebbek lesznek, vagy legalábbis a hangjuk egyre erősebb azoknak a csoportoknak, amelyek a meleg ellenes retorikából igyekeznek politikai tőkét kovácsolni. Ezt mondjuk Oroszországban teljes sikerre lehet vinni, míg mondjuk most az Egyesült Államokban úgy tűnik, hogy vereséget szenvedtek ezek a részben meleg ellenes, részben a meleg jogok kiterjesztését ellenző politikai áramlatok, ezek nem feltétlenül azonosak. Ebből adódóan szerintem nagyon sok függ attól, hogy egy országban van-e mód arra, hogy akár hosszú éveken keresztül nyílt és demokratikus vitában megvitassák ezeket a kérdéseket, vagy pedig parancsszóval igyekeznek bevezetni valamit. Még egyszer mondom, ez a küzdelem nem arról szól, hogy bárki bárkitől bármit el akarna venni, itt arról van szó, hogy az amúgy is itt élő, velünk élő emberek kérnek olyan jogokat, amelyek könnyebbé teszik a saját életüket, és a sok esetben nagyon is gyakorlatias problémákat okozó jogi hátrányaikat igyekeznének csökkenteni.
A székelyföldi rádió hallgató valószínűleg felveti magában, hogy van az, hogy itt a kisebbségi jogokat Romániában bizonyos értelemben hiába fogalmazzák meg azok, akik jogsérelmet élnek át, vagy úgy érzik, hogy jogsérelmet szenvednek, hiába fordulnak nemzetközi fórumokhoz, mert nem irányul rájuk akkora figyelem, mint amekkora jelentősége most a melegjogi kérdésnek világszerte van. Ezekben a vitákban én próbálom arra utalni, hogy azért szoros összefüggés van, akár az etnikai kisebbségi jogok érvényesülése, akár a demokrácia állapota és a melegjogok érvényesítése között. Ezt a megállapítást alá túl lehet-e támasztani?
Én remélem, hogy ez így van. Nyilván a dolgok logikája összefügghet, és remélem, hogy ezt senki nem tekinti megint csak bántásnak, mert hogy pont nem arról van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a jogkiterjesztésnek a logikája sok irányú lehet, nem csak egyetlen irányú lehet, és nekem meggyőződésem az, hogy hosszú távon a különböző módokon meghatározott kisebbségi csoportoknak a jogkövetelései azok erősítik egymást, egy másféle szemléletet honosítanak meg, és persze ez a kisebbségnek többség dolog, szóval ezek nehéz kérdések, a történelem megint csak arra tanít bennünket, hogy nagyon könnyen lehet egy ma többséginek tartott csoportból kisebbség, és már csak ezért is érdemes olyan életkörülményeket tekinteni, illetve teremteni, amiben a lehető legkisebb kisebbség tagjai számára is elviselhető, és sőt, talán az elviselhetőnél sokkal jobb élet élhető.
Érdekes helyzetet teremthet az a tény, hogy az Ortodox Egyház és Dániel Pátriárka vehemensen elutasítja a meleg egyenjogosítást, és erősíti azt a román nacionalizmust, amely nacionalizmus képviselői között találhatóak homoszexuális jogokat felvállaló aktivisták, tehát hogy így hasadhat ez a fajta koalíció, vagy ez a fajta szembenállás, vagy rávilágíthat arra, hogy mindenki kisebbségi valamilyen szempontból.
Igen. Ez így van nekem, ugye az a félelmem, vagy az a tapasztalatom, hogy minél inkább autoriter módon gondolkodik valaki, annál inkább hajlamos rátalálni például a melleg ellenességre, vagy akármilyen más kisebbség ellenességre is, mert egyszerűen egy autoriter gondolkodás logikájából következik az, hogy én egy ponton túl nem csak politikai, hanem életmód mintákat is akarok diktálni másoknak, és akkor meg fogom találni azokat a vélt, vagy valós, vagy fönntartani kívánt normákat, amelyek mentén én igyekszem szabályozni az emberek életét, hiszen így tudom meghúzni azokat a határokat, amelyekkel ki tudom jelölni az általam képviselni szándékozott többség és kisebbség között a határokat, és ugye egy ilyen autoriter típusú gondolkodásnak pont az a lényege, hogy társadalom egyik felét összeveszítem a másikkal, és a művelet lényege az, hogy az én kezemben maradjon a többség, vagy a mozgósítható embereknek a többsége.
Amikor Barack Obama üdvözölte a legfelsőbb bíróság döntését, úgy fogalmazott, hogy hát a jogegyenlőség alapja az egyetemes emberi jog, és ennek a miben létét, meghatározását, ezt hozzá kell illeszteni a változó idők körülményeihez. Akkor gondolkodtam el azon, hogy igen, az, hogy mit jelent kisebbséginek lenni, bármilyen típusú kisebbséginek, az mindig újra gondolást követel, hogy milyen nyelvi, milyen közösségi igényeim, lehetőségeim vannak. Ilyen szempontból valóban ez a melegjogi vita is egy ilyen újra és újra gondolásra ösztönöz.
Szerintem ez több dolgot is jelent. Egyfelől igen, a többség-kisebbség közötti határok is gyakran átrendeződnek a történelem. Most történelmi léptékben, nem egyik évről a másikra. Történelmi léptékben. Másrészt újra hangsúlyoznám, hogy a jogintézmények és a tradicionálisnak tartott intézmények is rengeteg változáson mentek keresztül. Hát egészen más jelentett pár évszázaddal ezelőtt a házasság is akár, vagy a férfinő kapcsolat, tehát ma azt gondolom, hogy sokkal rosszabbul viselnénk, hál' Istennek azt, hogyha mondjuk a pénzért adnák vendég a nőket, és kényszerítsnék bele őket házasságba, már pedig ez része volt az Európai Házasság Intézményének is, és ez hál' Istennek megváltozott, és ma már inkább ezt elítéljük. Tehát egy intézmény sem ugyanolyan mindig, mint amilyen volt, és Obama megnyilvánulásánál nyilván kalkulálni kell azt, hogy ő egy politikai vezető, aki nyilván, bár ő maga már személyesen nem indul el választáson, de nyilván kalkulál azzal, hogy a saját pártja honnan tud szavazatokat szerezni, és ennek nyilván van a demokrata párt házassági egyenlőség melletti kiállásának van egy politikai megközelítése is. Másrészt mégiscsak érdekes az, hogy ők ugye egy vitatémát képviselnek most már hosszú ideje, és egy politikai kockázatot vállaltak, hiszen ugye kisebbségi jogot vállaltak föl, ami lehet, hogy egy biztos szavazótábort eredményez, de másfelől politikai kockázattal jár amiatt, mert hogy ugye a többség meggyőződésével, vagy a többség életmód mintájával szemben képviseltek egy álláspontot, és lám a következetes politizálás eredménye az lesz, hogy átfordulóban van nem csak a legfelsőbb bíróság ítélkezési gyakorlata, hanem átfordulóban van az állampolgárok meggyőződése is, és egyre többen élik meg úgy ezt a kérdést, hogy számukra ez sem nem pozitív, sem nem negatív, legrosszabb esetben, sőt, lehet, hogy attól egy társadalom jobban fog működni, hogy nem fölülről kijelölt életmód mintákba kényszerülnek bele, hanem lehetőséget ad az embereknek arra, hogy a saját módjukon éljék meg a boldogság.
Kisebbségi jogokkal is lehet nagy sikereket elérni. Ezt a következtetést vonom le. Ez itt Romániában nagyon különös hangsúllyal bír ez a megállapítás.
Biztos vagyok benne, igen.
A hétvége eseménye az is, hogy tulajdonképpen szivárvány színbe borult a virtuális és nem csak a virtuális világ. Miért vált divat színné, vagy divat színekké ez a szivárványos lobogózás? Miért lett ennyire népszerű ez a szolidaritás?
Azt hiszem ez is azt jelzi, hogy ez nem csak a melegek ügye, vagy nem csak az LMBTQI különböző betűihez tartozó embereknek az ügye, hanem azoknak az ügye is, akik őket támogatják, akik a családtagjaik, barátaik, illetve azoké is, akik egyszerűen csak a jog kiterjesztés politikáját szeretnék támogatni. És szerintem ez tipikusan az a mozgalom, én is olvastam rengeteg kommentet arról, hogy micsoda szörnyűség az, hogy kinyitja az ember a Facebook oldalát, és egy ilyen narancsárga folyó zúdul ki belőle. Azért én mindenkinek kívánom, hogy ennél nagyobb baja ne legyen. Valójában aki ezen fölháborodott, azt hiszem, hogy semmilyen sérelem nem érte azon kívül, hogy látott jó néhány szivárvány színű profilképet. Ennél a melegeket, illetve a melegekhez támogatókat jóval nagyobb és jóval gyakorlatilasabb sérelmek érték, vagy érik ma is sok helyütt a világban, tehát a fizikai atrocitástól kezdve egészen addig, hogy mondjuk az együttélő párok örökölhetik egymás után a vagyon, ha egyszer nem voltak összeházasodva, hiába éltek együtt akár évtizedeken keresztül. Azt hiszem, hogy azért emellett eltörpül az, hogy valakinek szivárványszínű profilképeket kell látnia.
Hát ez a szolidaritás eszköze, ezzel éltek nem csak magánemberek, hanem a világcégek is. Az Index közölt egy nagyon különös, ironikus hangú cikket, amelyben ő felfűzi, hogy hány cég, gyakorlatilag nincs olyan cég, amelyik naponta ne, amelynek a termékeit naponta ne használnánk, vagy ne találkoznánk velük, és ne társultak volna ehhez a szolidaritási akcióhoz. Ez egy kicsit azért erősíti ezt a, vagy rájátszhat erre a világ összeesküvés elméletre is. Itt Stumpf Andrással készítettem ebben a műsorban nemrég egy interjút, és ő panaszkodott arra, hogy ó, hát nagyon sok pénz van ebbe a meleg lobbiba, és hogy ez nagyon megéri.
Nem hiszem, hogy aki a szivárványos profilképet használta, az ebből bármilyen közvetlen anyagi hasznot vett volna ki. Nem tudok erre mit mondani, én ezen nem értek egyet.
Azt gondolom, én így próbálom ezt rekonstruálni, hogy ma már a világpiac résztvevői is felmérik, hogy melyek az igényeik és elvárásaik a saját klienseiknek.
Hát ez egyrészt az elvárások is módosultak, másrészt most akkor lehet ilyeneket mondani a különböző álláspontokra. Szerintem mondjuk a házasság kötéshez kapcsolódó különböző üzleti vállalkozások hasznosságát is akkor ki lehetne szerkeszteni az esküvői ruhakölcsönzéstől a rendezvény szervezésen keresztül. És nem hiszem, hogy itt egy heteroszexuális lobby állna a háttérben.
Nem, azt gondolom, hogy ez a szivárványos lobogózás, ez most már függetlenül a meleg jogoktól a méltányosság és jogegyenlőség szimbólumává vált. Legalábbis
hát így válik valami társadalmi, vagy társadalmi és politikai szimbólumá, ami még egyszer mondom, szerintem nem veszel senkitől semmit.
Jó, zárjuk le a beszélgetést egy szomorú hírrel, csak azért, hogy lássuk, hogy mi jöhet még. Miközben ugye ment a szivárványba borulása az internetnek, aközben a Tahrir téren a török hatóságok szétverték brutálisan a melegjogi felvonulást. Ez azért érdekes, mert Törökország az egyetlen olyan muzulmán állam, ahol a melegjogi képviseletnek erős bástyái vannak, és ahol nyilvánosan is van szolidaritás a meleg közösség mellett. Lehet-e negatív következmény ennek a döntésnek? Ha van, vagy lesz, akkor mit lehet ezzel kezdeni? Mi a folytatása az aktivizmusnak?
Ugye Törökországban eleve egy autoritár átrendeződés zajlik, és ennek a része ez is, tehát érdekes, ahogy Erdogan a putyini útra lépett ebben az ügyben. Én azokkal a végig mehettünk volna ugye még jó néhány ilyen melegjogi aktivizmussal kapcsolatos toposzon, és az egyik toposz az az, hogy ugye minél hangosabban kiabálnak a melegjogokat követelők, annál inkább provokálják, úgymond az ellenzőket, de hát ilyen erővel ugye tulajdonképpen semmilyen jogért nem szabadnak kiállni, mert azzal úgymond provokáljuk azokat, akik ezeket a jogokat nem akarják nyújtani, hogy nem akarják a gyakorlatban érvényesülve látni, tehát én alig hiszem, hogy az a megoldás, hogy akkor most itt le kell fékezni, és akkor talán Erdogan elnök is egy kicsit megnyugszik, alig hiszem, hogy ez bármire vezetne. És azt, hogy most az Egyesült Államokban születhet egy ilyen döntés, ez nyilván nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban most egyik napra a másikra mindenütt érvényesülni fognak a házassági egyenlőséghez kapcsolódó jogok. Egyrészt lehet arról olvasni, hogy a különböző főként déli államok hogyan igyekeznek legalábbis föltartóztatni a gyakorlati érvényesülését.
Alabama állam.
Ennek a jognak, így van. Mely? Így van. Másfelől pedig hát azért az Egyesült Államok világban gyakorolt befolyása igen jelentős, de hát azért itt még nem a világról van szó távolról sem.
A jogkiterjesztés egy nagy lépést tett előre a hétvégén. Meglátjuk, hogy mire lesz elég, és mit ért ebből meg a világ. A hétvége eseményeit az Értsünk szót adásában Lakner Zoltán próbálta meg érthetőbbé tenni és közelebb hozni a székelyföldi rádióhallgatókhoz. Lakner Zoltán Budapestről jelentkezett be. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Nagyon köszönöm én is. Kezdjük sokra.